Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti önöket. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa levelet küldött az USA püspökeinek, kijelöli a kiutat. 6. pápa szentföldi zarándok útja, 2. rész, ahol János keresztelt és Lázár házánál. A betlehemezés hagyományának őrzése az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány küldetése. Interjú a szervezet munkatársával, Rosuhegyi Katalinnal. Ferenc pápa levelet küldött az USA püspökeinek, kijelöli a kiutat. Az amerikai főpásztorok január 3-án csütörtökön levelet kaptak a pápától abból az alkalomból, hogy január 2-a és 8-a között Illinois szállam északi részén a Mundelein szemináriumban lelki gyakorlaton vesznek részt. Az egyhetes visszavonulást a Szentatya hívására szervezték, aki arra kérte a püspököket, hogy merüljenek el az imában, miközben az egyház keresi a választ az idők jeleire. A lelki gyakorlatot Raniero Cantalamessa kapucinus atya, a pápai ház prédikátora vezeti, Márk evangéliumának egy részlete alapján. 12-t választott ki, hogy vele tartsanak, és hogy ige hirdetésre küldje őket. A lelki gyakorlaton közös és személyes elmélkedések, csendben elfogyasztott ebédek, mindennapi szentmisék, vesperások, gyónási lehetőségek váltják egymást, illetve személyes és közösségi imák az oltári szentség előtt. Ferenc pápa hosszú levele az amerikai püspökökhöz kijelöli az utat az egész egyház részére, fogalmaz Andrea Tornielli, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium új főszerkesztője, aki ezzel kapcsolatban január 3-án vezércikket írt, amelyet itt ismertetünk. A pápa lelki közelségének jeleként küldte levelét az amerikai főpásztoroknak, akik lelki gyakorlaton vesznek részt Chicagóban, kezdi cikkét Tornielli. A dokumentum értelmezési kulcsot nyújt ahhoz, hogy megértsük a pápa álláspontját a visszaélési válságról a közelgő februári vatikáni találkozó előtt. A római kúriához intézett karácsonyi beszédében december 21-én Ferenc pápa határozottan és keményen fogalmazott a téma kapcsán. Most üzenetében nem vizsgálja a kiskorúak és sérülékeny felnőttek ellen hatalommal, lelkiismerettel vagy szexuálisan végrehajtott visszaélések jelenségét, hanem a probléma gyökerére tapint és kijelöli az utat. Ezek a bűnök és büntettek, illetve különösen is az a szándék, hogy ezeket eltitkolják vagy elrejtsék, erősen vitatottá tették és meggyengítették az egyház hitelességét, hangsúlyozza a pápa. Az erre adott válaszban keresendő azonban a levél lényege. Ferenc pápa óv attól, hogy túl sok bizalmat fektessenek olyan cselekvésekbe, amelyek hasznosnak, jónak és szükségesnek, vagy még inkább helyesnek tűnnek, de nincs evangéliumi ízük, mert a rosszra adott választ pusztán szervezeti problémává redukálják. Nincs evangéliumi íze annak az egyháznak, amely humán erőforrások ügynökségévé alakul át, és amely bizalmát pusztán stratégiákba, szervezeti ábrákba, legjobb üzleti gyakorlatokba fekteti, ahelyett, hogy mindenek előtt annak a jelenlétében bízna, aki 2000 éve vezeti, a kegyelem üdvözítő erejében, a Szentlélek csendes és mindennapi működésében. Évek óta a pápák már bevezettek egyre megfelelőbb és szigorúbb előírásokat a visszaélés jelenségével szemben. További útmutatásokra kerül sor a kollegiális megbeszélésen Péter utóda és a világ püspökei között. Az orvoslat azonban hatástalan lehet, ha nem kíséri el az értelem, az ima módjának, a hatalom és a pénz kezelésének, a tekintély megélésének, valamint az egymáshoz és a világhoz való kapcsolatunknak a megtérése, metanoia. A hitelességet nem lehet marketing stratégiákkal újjáépíteni. A hitelesség csak egy olyan egyház gyümölcse lehet, amely képes túllépni a belső megosztottságokon és ellentéteken. Egy olyan egyházé, amelynek cselekvése abból ered, hogy visszatükrözi a világosságot, amely nem a sajátja, hanem amelyet folyamatosan ajándékba kap. Egy olyan egyházé, amely nem önmagát és saját nagyszerűségét hirdeti, hanem amely pásztorokból és hívekből áll, akik bűnösnek ismerik el magukat és megtérésre hívnak, mert megtapasztalták és megtapasztalják magukon a megbocsátást és az irgalmasságot, zárja vezércikkét Andrea Tornielli, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium új főszerkesztője. Hatodik pápápa Szentföldi zarándok útja, második rész, ahol János keresztelt és Lázár házánál. 1964. január 4-e és 6-a között hatodik pápápa apostoli zarándokutat tett a Szentföldön. Az 55 évvel ezelőtti zarándokút főbb eseményeit elevenítjük fel sorozatunkban. A második részben beszámolunk az út előkészítéséről, az ammáni diplomáciai kerülőről és a zarándoklat első állomásairól. Hatodik pápápa Szentföldi útját az államtitkárság beosztotja, a francia Jacques Martin prelátus készítette elő teljes titokban. A pápa kifejezett kérése volt, hogy zarándok útján szeretne megállni Damaszkuszban is, és a népek apostolának a nyomdokaiba lépni. Annál is inkább, mert megválasztásakor az ő nevét vette fel, de akkor a terv Szíria fővárosába látogatni kivitelezhetetlennek tűnt. A zarándokútra a pápa alaposan fel akart készülni, ennek egyében felkérésére Giulio Bevilacqua, oratoriánus atya, lelki gyakorlatot tartott a szentatyának és kísérete minden tagjának. A szentföldi ferences kusztódiára bízta a Vatikán a különféle egyházi szertartások előkészítését, és ők gondozták az információs központot is, melynek az utazásról hírtadó újságírók sokaságát kellett tájékoztatnia. 1964. január 4-én szokatlanul fagyos idő járt a Rómában, amikor az apostoli palota pápai lakosztályában fény támadt. Ennek ellenére a Szentatyát reggel 7 órakor ezrek fogadták és búcsúztatták a Szent Péter téren. A Fiumicino repülőtérről a pápa az Alitalia gépével indult, melynek farokszárnyát a pápai állam színeire, sárga-fehérre festették. Minden új volt, nem volt előzménye az utazásnak, aminek külön rangot adott, hogy a pápa nem egy országot látogatott meg, hanem a Szentföldet. Jézus Krisztus egykori hazáját kereste fel, mely akkor és jelenleg is Izrael, illetve Jordánia területén feküdt. A pápa repülőtéri búcsúztatására megjelent Antonio Segni köztársasági elnök és Aldo Moro miniszterelnök. Hatodik pár repülőgépe Jordánia fővárosában, Ammánban landolt, ahol érkezésekor Hussein uralkodó Jordánia királya fogadta, és egy olajfából készült emlékplakettel ajándékozta meg. Hideg volt, a repülőgép késett, és a repülőtéri fogadóteremben tartott hivatalos ceremónia csak pár percig tartott. A katonai egyenruhát viselő jordániai király láthatólag mély megindultsággal köszöntötte a fehér reverendás pápát, aki így szólt, aki szeretni akarja az életet és boldog napokat akar látni, keresse a békét és kövesse azt. A rövid találkozás után a pápai konvoj, amint egy 70 kilométerre fekvő Jeruzsálembe indult. Hussein király repülőgépről követte a határig a pápai menetet. Hogy miért is kellett Jordániába repülnie a pápának, azt a kor diplomáciai helyzetéből érthetjük meg. 1964-ben nem létezett még nagykövetség és apostoli nunciatúra szintjén kapcsolat a Szentszék és Izrael között. Erre még 30 évet kellett várni, amikor II. János Pál pápa alatt eljött az ideje a két fél közötti alapmegegyezés aláírásának. Erre 1993. december 30-án került sor, majd a megállapodás a rögzített módon 1994. május 10-én lépett életbe. Az út mentén, amerre hatodik Pál elhaladt, emberek álltak sorfalat és kinyújtott kézzel, lelkesen integetve köszöntötték a római pápát. Délután 15 óra 20-kor a Jordán folyó partja jelentette az első állomást. Azon a helyen állt meg hatodik Pál pápa, ahol a hagyomány szerint keresztelő János, az útkészítő próféta megkeresztelte Jézust. A Szentatya a fehér kabátban és piros kalapban közeledett a folyóparthoz. Csúszott a talaj, de ő minden áron közel akart menni a vízhez, hogy szinte kezével érinthesse azt. Meg is ingott többször, de két testőre erősen tartotta a karjait. A Jordán vize örvényezve került meg egy sziklát, és amikor a pápa a parton állt, a zarándok vezető előénekelte a Páternosztert, a miatyánkat, majd az imádság után a Szentatya áldást adott. A Jeruzsálembe vezető pápai zarándokút második állomása Betánia volt. Az olajfák hegye közelében fekvő kicsi falu. Hatodik Pál pápa a Szentföldi Ferences kusztódia szerzetesei kíséretében látogatta meg Lázár egykori házának a maradványait. Imádságra a szomszédos kis sárga kápolnába tért be, majd onnan kilépve egy fehér galambot szabadon engedett. A gesztus az olajfák ágaira utalt, és azok béke szimbólumára. Aztán tovább folytatódott a zarándokút Júdea pusztáján át, ahonnét már messziről láthatta a pápa a szent város falait. Igaz, hogy ezek már nem eredeti dávidi, sem pedig az utána épített falak, mert a most látható várfalat a 16. század elején a várost elfoglaló oszmán törökök első Szulejmán parancsára építették újjá. Ekkor nyerte el az óváros a jelenlegi szerkezetét. Már esteledett, a nap éppen lebukott a tenger felé, amikor az északkeletről érkező pápai zászlócskával díszített autó behajtott Jeruzsálembe. A damaszkuszi kapun Jordánia és a Szentszék zászlói lengtek, a kapu fölé pedig hatodik Pál és Huszein király fekete-fehér nagy fotóit helyezték. Ahogy megérkezett a pápa, azonnal körülvette a tömeg, és ettől kezdve senki sem tudta biztosan garantálni a pápa épségét. Mégis minden a legnagyobb rendben történt. Valaki mégiscsak oltalmazta Szent hatodik Pál pápa jeruzsálemi zarándokútját. A betlehemezés hagyományának őrzése az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány küldetése. Interjú a szervezet munkatársával, Rosuhegyi Katalinnal. Január 1-én Ferenc pápa szentmiséjén részt vett 4 magyar fiatal, napkeleti bölcsek öltözetben, betlehemezők, az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány szervezésében. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Rosuhegyi Katalint, az alapítvány munkatársát.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
Kezdjük talán azzal, hogy mivel foglalkozik az alapítvány.
Az alapítvány múltja több mint 20 évre nyúlik vissza, egészen a 90-es években kezdődött a pályafutása. Akkor Hódmezővásárhelyen egy kis fiatalokból álló közösség alapult, akik rendszeresen szolgáltak a Szentmisén, illetve nyaranta nyakukba vették a világot, és fél Európát körbe utazták. És ez az alapítvány támogatta későbbiekben a betlehemezőket, mert akkor meglett ennek a betlehemezésnek az alapja, akkoriban is a tagok összeálltak karácsonykor, és egy ilyen karácsonyi misztérium játékot, illetve kisebb ilyen betlehemes pásztor játékot is adtak elő különböző helyeken, főleg szociális otthonokban, iskolákban, kórházakban. Én is részese voltam ennek a programnak, majd pedig felnőttként az lett a feladatom az alapítványnak, hogy ezt a betlehemezős programot, ami későbbre kinőtte magát, és 2008-ot a Székelykapuk Zöldkapuk néven fut, ennek a koordinálásában, levezetésében veszek részt.
Hogyan kerültek kapcsolatba a Szentszékkel?
Úgy sikerült, hogy az alapítványnak vannak különböző partnerszervezetei, a németországi Standingerek, az osztrák Dreikönigsaktion, illetve a svájci misszió. Velük az évek folyamán szorosabbra vettük a partneri kapcsolatot, és legelőször 2014-ben kaptunk meghívást, hogy szintén egy három királyi delegációnk részt vehessen a Európai Parlamentben tartott ünnepségen, oda viszik a három királyok az újévi áldást, illetve felírják a három királyoknak az áldását az ajtófélfára. Ezt a programot így továbbíve, idén harmadik éve meghívást kaptunk arra, hogy ezen a vatikáni újévi szentmisén is részt vehessünk szintén egy delegációval.
Gratulálunk ehhez.
Köszönjük szépen.
És hogyan ápolják a betlehemezés hagyományát? Miért indult el ez? Miért volt fontos?
Ezt azért is tartjuk fontosnak, ugye ez a program, ez nem csak Magyarországra szól, hanem a teljes Kárpát-medence magyarságát. Illetve most már nem is csak magyarságát, hanem Romániából vannak román ajkú csapataink, és hiszük valljuk, hogy ez a betlehemezés egy közösséget teremt. Hogy Jézus nem csak a magyarokért született meg, hanem minden népért, minden közösségért, és ez az a hagyomány, amely minden európai nép körében valamilyen formában megvan, és ez az az erő, ami karácsonykor össze tudja fogni, ez a szeretet, ami össze tudja fogni az embereket.
Ahogy elmondta, nagy nemzetközi hálózattal rendelkeznek.
Igen.
Hol léptek fel?
Van ez a nemzetközi hálózat, de alapvetően karácsony környékén mindenki így a helyi közösségeit látogatja meg, illetve eldugottabb székelyföldi falvakban is jellemző az, hogy ott még házról házra járnak a betlehemezők, főleg szenteste éjjel, illetve karácsony környéki időszakban, és alapvetően ez a brüsszeli és a római találkozó alkalmában van az, hogy egy kiválasztott csapat jöhet és megismerkedhet más nemzetek küldöttségeinek résztvevőivel.
És hogyan választották ki a fiatalokat, milyen kritériumok alapján?
Alapvető kritérium az, hogy olyan csapatokból, olyan helyekről választottunk diákokat, akik már évek óta sikeresen, eredményesen részt vesznek a programban, és tudjuk azt, hogy már az ő munkásságuknak van egy erős, biztos alapja, és úgymond jó hírük van így a környékükön, és az, hogy évek óta támogatják a betlehemezést.
Tehát ezek szerint végül is az anyaországból és a határon túli magyarság köreiből valamilyen módon eljutnak ezekhez a gyerekekhez, hogyan?
Igen, alapvetően multiplikatív módon szerveződünk, szájról szájra megy a hír, hogy van egy ilyen program. Egy nagyon erős bázis alakult ki Vajdaságban, Zenta környékén, illetve Romániában, Szatmárnémeti, Nagyvárad és Kolozsvár környékén. Itt vannak nagyon erős bázisaink, és ott az emberek így egymásnak mesélnek a programunkról, és így rájönnek, hogy ez mennyire jó ötlet, hogy mennyire jó betlehemezni, és sorra veszik fel velünk a kapcsolatot, és kapcsolódnak be ebbe a nagy magyarságot összefogó betlehemezésbe.
Milyen jövőbeli terveik vannak?
Jövőbeli terveink az, hogy minél több közösséget megszólítsunk, minél több betlehemezővel felvegyük a kapcsolatot, mert egy egységet szeretnénk kialakítani, minél több ember részére eljusson a betlehemezés, hogy minél többen kapcsolódjanak be a programunkba, hogy egy egységet teremtsünk, és továbbiakban az is, hogy ezek a római, illetve brüsszeli látogatások rendszeresen évről évre megismétlődjenek.
Ugye a határon túli magyarságon túl a diaszpóra magyarságát is érdekelheti ez a fajta kezdeményezés.
Sikerült is velük felvenni a kapcsolatot. A kanadai Hamilton városában tudjuk, hogy működik egy cserkész csapat, illetve egy nagyon erős magyar diaszpóra közösség, és onnan eljöttek már hozzánk látogatóba.
Ugyanígy Clevelandben is, és az Egyesült Államok más közösségeiben is vannak ilyen betlehemezők.
Igen.
Nyilván ők elsősorban talán a cserkészethez kapcsolódnak.
Mi ökumenikus módon szerveződünk, tehát nem csak a katolikusokat fogjuk ebben össze, hanem vannak köztünk reformátusok, evangélikusok, sőt most már egy unitárius kis közösség is bekapcsolódott hozzánk, mert Krisztus születésének a híre nem vallástól függ, hanem mindenkinek szól.
Köszönöm szépen a beszámolót, és
szépen.
További sok sikert kívánok a kezdeményezéshez. Stúdió beszélgetést hallottak az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány munkatársával, Rosu Hegyi Katalinnal. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Hírpercek.
A mikrofonnál Kovácsné Papágnes.